Szeretettel köszöntök mindenkit. A ma délelőtti igehirdetés alapigéjét az Efézusiakhoz írt levélből olvasom. Pál apostol Efézusiakhoz írt levele 5. fejezetéből a 14. verset. Tehát az Efézusiakhoz írt levél 5. fejezetéből a 14. verset idézem. Így hangzik. Annak okáért mondja, serkenj föl, aki aluszol, és támadj fel a halálból, és felragyog te néked a Krisztus. Kedves gyülekezet, a közelmúltban figyeltem fel erre az igére, és azért ragadott meg annyira, mert mondhatom azt, hogy ebben az egy rövid mondatban, hogy serkenj föl, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog te néked a Krisztus, benne van az egész evangélium. És mielőtt ennek az igének az üzenetét igyekeznénk megérteni, egy kicsit elidőznék annál a kifejezésnél, hogy örökkévaló evangélium. A keresztény köztudatban az evangélium szó ott van, az is tudatos, hogy azt jelenti, hogy jó hír. De ebben a sajátos összetételben, ahogyan a Biblia utolsó könyvében szerepel, Jelenések könyve 14. fejezetének a 6. versében, hogy örökké való evangélium, ez nincs annyira a köztudatban. És egy kicsit ízlelgessük ezt a kifejezést, örökké való evangélium, örökké való jó hír. Ugye ez arra utal, hogy valami olyan jó hír, örömhír, amely, hogy így mondjam, időtlen, illetve mindig időszerű, bármely kor, bármely emberének valami igen jó hírt, valami legfőbb jó hírt közvetít. Nem tudom, hogy ránk kérdezné valaki, hogy mi az örökkévaló evangélium, mit tartalmaz az örökkévaló evangélium, meg tudnánk határozni egészen röviden? Abból a legjobb kiindulni, hogy mi az embernek a legnagyobb nyomorúsága? Melyek a mi legfőbb gondjaink? Mondhatnám, amelyek időtlenek, illetve mindenkorban ezek az ember legfőbb bajai, legnagyobb kérdései, legnagyobb gondjai. Én ezt 3 pontban próbálom nagyon röviden összefoglalni. Az elsőt így mondanám, hogy egyfajta mindig belülről nyomasztó, aggasztó létbizonytalanság. És miből fakad ez a létbizonytalanság? Hogy az ember nem tudja pontosan, mi ez a kozmosz körülöttünk. Hol van ebben a mi bolygónknak, meg az embernek a helye? Nem tudjuk pontosan a kezdetet, a földi ember élet eredetét, és nem tudjuk a jövőt. Egy svájci teológus, pszichológus, Theodor Bové írt egy kis tanulmányt ezen a címen, hogy félelem és elrejtettség. És ebben azt fejtegeti, hogy miért beszélünk mi boldog gyerekkorról. Mert egy gyerek, akinek jó szülei vannak, az, ha ott van apja, anyja, vagy mindkettő, az egy ilyen elrejtettséget élvez, biztonságérzete van. Nem sokat tud a felnőttek világáról, de olyan abszolút bizalma van a szüleiben, hogy ő meg is nyugszik ebben, hogy ők minden lényegeset megoldanak, ők biztosítanak neki mindent, amire szüksége van, és szívből szeretik őt. Aztán úgy folytatja, hogy mikor az ember felnő, akkor persze rájön, hogy a szülei se tudnak mindent megoldani, nem tudnak mindenre válaszolni. Eltűnik ez az elrejtettség, és az ember egy létbizonytalanságban él. Ez az egyik nagy problémája az embernek mindenkorban. A második nagy probléma a bennünk lévő rossz. Ugye még a különböző irodalmi művek szerző is hol úgy mutatják be az embert, hogy csodálatos, semmi sem csodálatosabb az embernél, vagy pedig az ember egy szörnyeteg, és nagyon jól tudjuk, hogy az mindez a sötétség, ami a világunkban van, mindez a szenvedés, az valahol az emberben lévő radikális rosszból tevődik össze. És a harmadik nagy problémánk a halál, amit akár meddig él ember a Földön, akár úgy, hogy elveszítjük azokat, akikhez igazi mély szeretet kapcsolat fűz, akár úgy, hogy a saját halálunkkal kell szembenézni, soha meg nem oldható problémája az embernek. Én azt hiszem, egyetérthetünk abban, hogy ez a 3 legnagyobb gondja az embernek. Még egyszer mondom, a létbizonytalanság, az elrejtettség, a létbiztonság, a védelem, az oltalom hiánya, a kiszolgáltatottság az ismeretlennek, a második a bennünk lévő rossz, az emberben lévő rossz, és a harmadik a halál. És az örökkévaló evangélium, az örökkévaló jó hír, az erre a háromra kínál teljes és tökéletes megoldást. Az elsőre abban, hogy megismerteti velünk az egyedül igaz Istent, az egyetlen és egyedül igaz Istent, aki mindent teremtett és fenntart, aki maga a végére mehetetlen bölcsesség, és egyben a tökéletes erkölcsiség. Ha az ember már csak arra gondol, hogy létezik egy ilyen lény, és minden szál az ő kezébe fut össze, és megtudja, hogy a személyes gondviselését és oltalmát elnyerheti az ember, már is megvan az embernek az elrejtettsége és a békéje. A második dolog a bennünk lévő rossz. És az örökkévaló evangélium rávilágít arra, hogy hogy lehet az ember igazzá, igaz emberré, aki megszabadul a benne lévő rossztól. És a harmadik dolog a halál, hogy úgy mondjam, ezek után magától oldódik meg, mert az írás azt mondja, hogy a halálnak az oka a bűn, az emberben lévő rossz, ahogy Pál fogalmaz, egy ember által jött be a világra a bűn, és a bűn által a halál, és a halál minden emberre elhatott. És az a megváltó, aki az embert meg tudja szabadítani a benne lévő rossztól, a bűntől, az értelemszerűen a haláltól is. Amikor Jézus megszületett, úgy hangzott az utasítás, hogy nevezzék a nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét bűneiből. És ugyanez a Jézus ezt a hatalmas mondatot kimondja a Biblia utolsó könyvében, nálam vannak a sírnak és a halálnak kulcsai. Én sohasem tudok betelni ezzel az ígével. Sok vallás alapító volt, világmegváltó eszméket hirdető a történelem folyamán, de ilyet senki nem mert mondani, nem mondhatott. Nálam vannak a sírnak és a halálnak kulcsai. Ez az örökké való evangélium. Ez a három hatalmas problémáját oldja meg az ember életének. És én a három közül ma egyről szeretnék szólni, hogy a bennünk lévő rossztól hogyan szabadulhatunk meg, és hogyan válhatunk igaz emberré. De mondhatom, hogy ez olyan központi része az örökkévaló evangéliumnak, hogy ez rávilágít arra is, hogy kicsoda az Isten, akivel a személyes kapcsolatba lépő megszűnik az ember létbizonytalansága és kiszolgáltatottsága. Rávilágít arra, hogy kicsoda ő igazán, de egyben megoldja a halál problémáját is. Az alapigénkhez itt térek vissza, hogy amely így hangzott, hogy serkenj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog te néked a Krisztus. Ugye ez az ige, amelyik azt mondja, hogy támadj fel a halálból, ez is minden korban igaz minden emberre, mert itt különösen Jézus szóhasználatára utalok, aki földi életében olyan nagyon egyértelműen mondta, hogy amíg az ember nem szabadul meg a benne lévő rossztól, amíg nem lesz igaz emberré, addig a halálban van. Függetlenül attól, hogy most még élőnek látszik, és élőnek mondják, a halál törvénye alatt van, és ez bizonyosan utol fogja őt érni. Ugye Jézus ilyet mondott, hogy aki hisz én bennem, átment a halálból az életre. Ezzel azt fejezték, hogy mindenki a halálban van, és az örökkévaló evangélium arra nyújt lehetőséget, hogy átmenjen ebből az életre. Vagy amikor valaki ajánlkozott, hogy Jézus szorosan vett tanítványi köréhez csatlakozna, és az evangélium hirdetőjévé lenne, de azt mondta, hogy engedd meg, hogy előbb eltemessem apámat és anyámat, és utána követlek téged. De ez nem azt jelenti, hogy a szülei a ravatalon voltak, hanem azt mondta, hogy idősek már, elgondozom őket, és majd egy idő múlva akkor követlek téged. És Jézus egy ilyen drámai mondattal felelt, hagyd, hogy a halottak temessék a halottaikat, te pedig jöjj és hirdesd az Isten országát. Mintha azt mondta volna Jézus, alapvetően csak fázis különbség van a sír körül állók és a koporsóban lévő ember között, mindenki a halál törvénye alatt van, És az örökkévaló evangélium hirdetése oly sürgős, oly fontos, oly életfontosságú, hogy te ne habozz. Nem kell elszakadnod a szüleidtől, de ebben ne késlekedj. Ha erre késztetést érzel, hogy jöjj és hirdesd az Isten országát, az Isten országa evangéliumát, örömhírét. És így hangzik ugye ez az alapige, hogy támadj fel a halálból, és felragyog néked a Krisztus. Ez az ige tulajdonképpen kimondja azt, hogy a halállal szemben csak egy alternatíva van. A halál okozójától, a bennünk lévő rossztól, és ezzel együtt a haláltól csak Krisztus által lehet szabadulni. Önmegváltás nincs. Ember igyekezet nem ér semmit önmagában. Semmi a bűnnek a hatalmával szemben. Tehát vagy a halálban maradsz, vagy felragyog néked a Krisztus. Ez az egyetlen alternatíva létezik. És nem tudom, érzékeljük ennek a kifejezésnek a szépségét, hogy felragyog néked a Krisztus. Mintha csak azt mondaná, hogy először felragyog az ember megértésében. Világosság támad az elmékben, és felfedezzük, hogy a megváltót és a megváltás csodálatos titkát. És ez tényleg olyan, mintha hirtelen reflektorfény világítana az elménkbe és a szívünkbe. A Biblia hasonlítja is a messiást Krisztus csillaghoz. Ugye az Ószövetségben már a bálami jövendőlés így hangzik, hogy csillag származik Jákobból, királyi pálca Izraelből. Ugye ezzel egy képies beszéddel utal a megváltóra. És az Új Szövetségben olvassuk, hogy jól tesszük, hogyha figyelünk az írásokra mindaddig, míg hajnalcsillag kél, nappal virrad és hajnalcsillag kél fel szívünkben. És ez nem másra utal, mint Krisztusra. Aki az írásban nem Krisztus találja meg, annak a szívében nem virrad fel a hajnalcsillag. Aki csak tanukat talál a Bibliában, meg igazságokat, de nem ragyog fel a Krisztus az írásban, annak a szívében nem virrad fel a nappal, nem támad fel a hajnalcsillag. És végül a Biblia utolsó lapján szinte ott van Krisztusnak a bemutatkozása. Én vagyok Dávidnak a ma gyökere és ága, én vagyok a ma fényes és hajnali csillag. Tehát ennek a bibliai szimbolikának tökéletesen megfelel, amikor Pál apostol azt írja, felragyog néked a Krisztus. Először a megértésünkben ragyog föl, de aztán az a csodálatos, ha ez folytatódik, és a szükségszerű, hogy felragyogjon a jellemünkben a Krisztus. És utoljára, hogy felragyogjon a Krisztus nekünk, személyesen nekünk, amikor dicsőségben megjelenik az ég felhőiben. Az emberi történelemnek a legkritikusabb, legreménytelenebb időszakában. Szeretném, ha mindenki megszeretné ezt a kifejezést, és ezt az ígét, hogy serkenj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog te néked a Krisztus. És szeretném egy kicsit közelebb is hozni ezt, hogy hogyan ragyog fel nékünk a Krisztus. Először is a megértésünkben. Olyan felfogjuk, hogy hogyan lehet az ember bűnösből igazzá. A Biblia hatalmas erőfeszítéseket tesz annak érdekében, és sokféle szemléltetést alkalmaz, hogy nekünk tényleg felragyogjon a Krisztus. Az egész negyedévi Biblia tanulmányfüzetünk ezzel a témával foglalkozik. Nem tudom, hogy mennyit ért el eddig nálunk, felragyogott-e a szívünkben a Krisztus, ahogyan ezekbe igazán belegondoltunk. Ugye a lépéseket úgy mutatja meg ez a tanulmány sorozat is, hogy legelőször arra kell rájönnünk, hogy az önigazságunk, vagyis amire a legjobb igyekezetünkkel eljutunk, hogy az Isten törvényével összhangba kerüljünk, az még mindig szennyes és megfertőztetett ruha. Még mindig rajta vannak, nagyon is rajta vannak, benne gyökereznek az önzésnek, hogy így mondjam, a vírusai, vagy ott vannak rajta az önzésnek, a bűnnek a pöttyei, a foltjai. Sokszor használja Ellen White ezt a kifejezést, hogy emberek önigazságuk rongyaiba öltöznek, vagy önigazságuk rongyaiban jelennek meg. Tehát ez csak ilyen. Ez egy rongyos, szennyes ruha a valóságban, csak az ember nem mindig látja. És mindjárt szeretnék is az egyik leghatalmasabb szemléltetésre utalni, ami a tanulmányainkban is szerepelt, Zakariás próféta látomása, Ugye ott látjuk Józsuát, ezt az egyébként igaz hívő főpapot, akinek a népe is ezúttal egy hívő, törekvő nép volt, hogy önmagában is és népe képviseletében is szennyes ruhában állt az Úr előtt. És ez egy nagyon-nagyon lényeges pont. Nekünk is csak akkor fog felragyogni a Krisztus, ha rájövünk arra, hogy nekünk csak egy lehetőségünk van, hogy szennyes ruhában könyörögve állunk az Úr előtt. Mert nem tudjuk megváltoztatni magunkat. A minden akaraterőnkkel, minden világos látásunkkal sem. Eljuthatunk oda, hogy gyönyörködünk teljes szívünkben, az Isten törvényében, a belső ember szerint. Eljuthatunk oda, hogy gyűlöljük a bűnt, hogy nem akarjuk cselekedni. De mégiscsak ott találjuk magunkat, hogy elménkkel az Istennek, de a gyakorlatunkban, a cselekedeteinkkel, a mindennapjainkkal mégiscsak a bűnnek szolgálunk. Tehát a kiinduló pont, az a kiinduló pont, ahonnét a Krisztus felragyoghat nekünk, hogyha felismerjük azt, hogy még ha nagyon megértjük az igazságot, és nagyon törekszünk is, és újra meg újra nekifogunk, hogy én Isten parancsolatai szerint akarok élni, akkor is csak az önigazságunk rongyaiba tudunk megállni, akkor is szennyes és megfertőztetett ruhában állunk Isten előtt, és csak egyetlen pozíciónk lehet, hogy az ő megváltó, szabadító kegyelméért könyörgünk. És mit láttunk Zakariás főpapnak a látomásában, hogy Sátán ott állt jobb keze felől, jobb kéz felől, hogy vádolja őt. És ezt nem csak az Isten előtt teszi meg, nem csak az Istennel próbál vitatkozni, hogy nehogy kegyelmébe fogadjon minket, mutogatva a bűneinkre, hanem különösképpen a saját lelkiismeretünkben. És ez döbbenetes, hogy lelkiismeretes keresztények különösen nagy veszélyben vannak, mert bocsánat a hétköznapi kifejezésért, de Sátánnak ez egy régi trükkje, hogy odajön és azt mondja neked, hogy hát most ne próbálj imádkozni. Ne is gondolj arra, hogy fölemeled a tekintetedet az Istenhez, hát nem látod, milyen szennyes a ruhád. De ennek a látomásnak a tanítása óriási. A Sátán vágyaival szemben az Úr angyala, a szövetség követe, aki senki más, mint maga Krisztus, kijelenti, hogy ő magához fogadja Józsuát. És itt az ember megdöbben, azt mondja, hát Isten bűngyűlölő. És mindig ezzel tart minket vissza az ellenség attól, hogy Krisztushoz folyamodjunk, hát nem tudod, hogy Isten bűngyűlölő? Hogy képzeled azt, hogy szennyes ruhában az Istenhez lehet menni? De rögtön a látomás folytatódik, és megmutatja, hogy itt valami csodálatos dolog történik. Igaz, hogy Isten bűngyűlölő, szennyes ruhában nem fogad magához, de ellenben mit tesz? Egy pillanat alatt lecseréli a szennyes ruhát. Ahogyan Zakariás proféta látta látomásában, az Úr angyala rendelkezik, vegyétek le róla a szennyes ruhát, és hogy senki félre ne értse, rögtön mondja, lásd, levettem rólad a te álnokságodat, és ünnepi ruhákba öltöztetik őt. És mi ez az ünnepi ruha? És ez sokszor nem világos nekünk. Ez az ünnepi ruha az ember fiaként földön élt megváltónak az igaz élete, az életszentsége, amit Isten kegyelemből nekünk tulajdonít, nekünk számít be. Ha valaki szennyes ruhában is, de könyörögve megy az Istenhez, hogy őt megszabadítsa, hogy őt igaz emberré tegye, akkor az Isten ezt teszi, egy összegben megbocsátja a bűneit, leveszi róla az álnokságát, oda számítja azok közé, a bűnök közé, amelyekért Krisztus meghalt, és neki tulajdonítja a megváltó, a helyettes, tökéletes, igaz életét, amit emberfiaként élt a földön, és úgy fogadja magához fiának, mintha úgy élt volna, ahogyan Krisztus. Fel lehet ezt a ruhacserét fogni? Nem igazán. De pont erre van szükségünk. Én nagyon, nagyon fontosnak tartok egy igét, és úgy érzem, hogy itt van a mi legnagyobb gyengeségünk. Ez János apostol első levele 4. fejezetében van, és úgy hangzik, mi megismertük és elhittük az Isten irántunk való szeretetét. Azt gondolnánk, hogy mi se egyszerűbb, de valójában borzasztóan nehéz. Mert az ember magából indul ki, és mi... mi nem tudunk elképzelni ilyen szeretetet, ilyen isteni megoldást. És megismerni is alig tudjuk, de elfogadni azt, hogy én nekem abszolút semmim nincs. Ahogy Pál mondta, nem lakik én bennem, azaz a testemben semmi jó. De elfogadni az Istennek ezt az irántunk való szeretetét, elfogadni ezt a csodálatos ruhacserét. Itt van az embernek a gyengesége, és ha eddig a pontig nem jutunk el, egy lépést sem mehetünk tovább. És erre szeretnék most rámutatni, mert megkérdezem. Egyáltalán hogyan lehetséges, hogy a bűngyűlölő Isten, mikor ezt megteszi, az embert fiává fogadja, igaznak nyilvánítja őt, nyilvánítva őt. Hát szoktuk mondani, Isten valamire azt mondja, hogy igaz, ami nem igaz. Ugye, ezt elgondolkodunk egy Dávid esetén. Én a mai napig is tapasztalom, hogy sokan megütköznek azon, hogy Dávid, aki olyan közel volt Istenhez, olyan kiváltságokat kapott, és utána olyan durva bűnt követett el, hogy lehet, hogy Isten egy pillanat alatt azt mondta, amikor összeroskadt Isten előtt, hogy vétkeztem az Úr ellen. A következő mondat már így hangzott. Az Úr is elvette, jól halljuk, elvette a te bűnödet, nem fogsz meghalni. Vagy hogyan lehetséges, hogy az Isten annak a latornak a kereszten, aki maga ismerte el éppen akkor, hogy mi a mi cselekedetünk méltó jutalmát vesszük. Azt nem tudjuk, hogy mit csinált, mert azt nem írja meg az írás, de ő elismerte, hogy ezért megérdemli a keresztre feszítés büntetését. Akkor hogy lehet, hogy Krisztus ezt az embert magához fogadta, és kijelentette, bizony néked, mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban. Vagy ott van a tékozló fiú példázata. Hogy lehet, hogy az atya azonnal azt mondja, hogy ez az én fiam? Hogy lehet, hogy azt mondja, azonnal adják rá a legszebb ruhát, nem várva semmire? Lám, ezek az esetek mutatják, hogy milyen nehéz nekünk megismerni és elhinni az Isten irántunk való szeretetét. Na de visszatérek arra, hogyan nyilváníthatta Isten igaznak ezeket az embereket? Az történik, hogy amikor az Isten megbocsát az embernek, mikor elengedi a 10 000 talentumot egy pillanat alatt, mikor leveszi az álnokságot, ez az ember szívén valami hatalmas változást idéz elő. Hadd mondjam én is szó szerint azt, amit Ellen White így írt le egy tömör mondatban. A bűnbocsánat túláradó szeretete megtisztítja a szívet. És hadd mondjam ki, testvéreim, semmi más nem tudja megtisztítani a szívet. Ez az egy gyógyszer. Mit értünk szíven? A Bibliában a szív az ember egész lelki világa belső indítékai. És ez van a legmélyebben megfertőzve a bűnnel. Itt van a gyökere minden bűnös tettnek. A Biblia nem véletlenül mondja, hogy minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet. Jézus azt mondta, a szívből származnak a gonosz gondolatok és a gonosz tettek. És Jeremiás proféta azt mondja, hogy csalárdabb a szív mindennél, és gonosz az, kicsoda ismerhetné. Ami lelki világunkat, amiben olyan rejtélyesen bele van szövődve a bűn, a bűnnek az indítékai, semmi más gyógyszere nincs. Egyedül a bűnbocsánat túláradó szeretete tudja megtisztítani. És felteszem a kérdést, amíg az embernek nincs tiszta szíve, cselekedhet valami jót? Valami Isten szerinti jót? Valami, ami az Isten igazsága mértékének megfelel? Hiszen meg van írva, hogy az Isten nem szemelátása szerint ítél, és meg van írva, hogy Isten nem egyszerűen azt nézi, ami a szem előtt van, hanem azt nézi, ami a szívben van. Akkor tiszta szív nélkül lehet kedves az ember Isten előtt, tiszta szív nélkül tehet egyetlen olyan jót, ami az Isten igazságának mértéke szerint is jó. Biztos, hogy ki van zárva. De felteszek még egy kérdést. A tiszta szív már elég ahhoz, hogy jót cselekedjünk? Azért gondoljunk arra, hogy átéltünk ilyen pillanatokat az életben, remélem, legalábbis sokan a jelenlévők közül, amikor olyan közel került az ember Istenhez, érezte, hogy minden terhet letett, Isten megbocsátott, érezte, hogy könnyű a szíve, tiszta a szíve, most mindent meg tudna tenni Istenért. És utána mi jött? Utána jött a szárnyalás, és jött a fedhetetlen élet, vagy jött a keserű ráébredés arra, hogy hát mégiscsak nagyon erős az a törvény, amely bennem van, és engem újra meg újra rabulád a bűntörvényének. Még egy valami kell ahhoz, hogy mi igaz cselekedeteket tudjunk megvalósítani. Pontosabban így, még egy valaki kell hozzá, és ez a valaki a Szentlélek. És mi, a mi meggyőződésünk és a látásunk nagyon fogyatékos ezen a téren. A Bibliában olvassuk, hogy egyszer Pál apostol tanítványokat talált, akik Keresztelő János igehirdetését hallották, és erre tértek meg, és keresztelkedtek meg, és megkérdezte tőlük, hogy vettetek-e szentelket, miután hívők élettetek. Ők meg azt válaszolták, sőt, azt se tudjuk, hogy van-e Szentlélek. Hát talán mi itt nem tartunk, mert tudjuk, hogy van Szentlélek, meg sok mindent róla, de ami a tapasztalatot illeti, az az érzésem, hogy itt óriási hiányosságunk van. És én szeretném mindenkinek a lelkére kötni, hogy a sorrend, hogy hogy lehet az ember bűnösből igazzá, az a minden. Ha a sorrendet összekeverjük, nem leszünk bűnösből igazzá. Az első mindig az, hogy tiszta szívet kell kapnunk, tiszta indítékokat. Isten iránt hálás szeretettel elköteleződött szívet, és ez csak a bűnbocsánat túláradó szeretetet tudja elvégezni, senki más. Tehát az első lépés mindig az, hogy szennyes ruhában is menekülni Krisztushoz, könyörögve megállni előtte, és ezt a ruhacserét kérni tőle. Mindig itt kezdődik a dolog. Ezt semmivel nem lehet helyettesíteni. És mikor az ember tiszta szívet nyert, és az Isten magához fogadja, mit jelent a magához fogadás? A magához fogadás más szóval fiúvá fogadás. És emlékszünk rá, hogy a Biblia mit mond erről? Azt mondja, a Szentlélek a fiúság lelke. Tehát az Istennél a fiúvá fogadás az nem egy jogi aktus, a fiúvá fogadás az egy történés. Ha az Isten valakit fiává fogad, akkor a maga lelkéből ad néki. A magához fogadás azt jelenti, ugye most fizikailag nem tud magához fogadni, ő a mennyben van, itt a földön. De ő az ő szent lelkét küldi el, ahogy Jézus mondta, hogy nálatok lakjék és bennetek maradjon. Akkor tehát úgy valósul meg, hogy magához fogad, hogy az ő szent lelkét ajándékozza, hogy a mi lelki világunkban beköltözzék, ott maradjon, belülről inspiráljon azon a titokzatos, halk, szelíd hangon, és belülről az engedelmesség lelkével támogasson minket. Ez a valódi történés, a megigazítás a bűnbocsánat nyomán, hogy Isten ezzel együtt magához fogad, úgy fogad magához, hogy ide küldi, nekünk ajándékozza a szent lelkét, hogy bennünk lakjék, és nálunk maradjon. És a Szentlélek segítségével már lehet igazán jó tenni, ha együtt van a tiszta szív, a Szentlélekre hallgató engedelmes szív, és a hatalmas Szentlélek, aki le tudja győzni bennünk a bűnnek a törvényét. A Római Levél 8. fejezetében elég világosan beszél erről Pál apostol, miután a 7. fejezet végén feltárja, hogy reménytelen az ember helyzete, még akkor is, ha már a belső ember szerint gyönyörködik az Isten törvényében, ha már nagyon akarja a jót tenni, és ha már gyűlöli a rosszat. Ugye a 8. fejezet így kezdődik. A Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és halál törvényétől. Mikor törvényé lesz, ugye, ahogy mondja, akik nem test szerint járnak, hanem lélek szerint. És hogy az a lélek, aki Krisztus Jézust fizikailag megelevenítette a halálból, meg tud lelkileg eleveníteni minket a bűn halálából, és megtenni azt a csodát, hogy e tönkrement öröklés és szokás törvényével megkötözött mi voltunkban, mégis Isten szerinti igazságot tudjunk cselekedni. De ez csak ezen az úton lehetséges. Hadd térjek vissza egy pillanatra Zakariás látomásához. Figyeljük meg ott is a sorrendet. Mikor lecserélte a ruhát, kijelentette, hogy magához fogadja, mi következett ezután? Tegyenek a fejére tiszta süveget, és tudjuk, hogy az volt írva a papi süvegre, hogy szentség az Úrnak. És azt mondta neki, ha most az én parancsolataimban jársz, és törvényeimet megtartod. Figyeljük meg, addig egy szó se hangzott el, se szentségről, se parancsolatok megtartásáról, amíg meg nem történt a ruhacsere által a szív megtisztítása, amíg Isten magához nem fogadja. Mert ez enélkül lehetetlen. És testvéreim, itt szeretnék rámutatni arra, hogy sajnos egy elcsúszás történt a mi gondolkodásunkban és élettapasztalatunkban. Az egyrészt nagyon helyes, hogy hangsúlyozzuk azt, hogy a tulajdonított igazság nem elég, vagyis az, hogy Isten megbocsát, és nekünk tulajdonítja, nekünk számítja be Krisztus igaz életét, hanem szükség van a részesített igazságra, arra, hogy a cselekedeteinkben és a jellemünkben az Isten törvényével összhangba kerüljünk. De addig hangsúlyozzuk ezt a részesített igazságot, míg végül ebből önigazság lesz. Tudnélik az, hogy bíztatjuk magunkat és egymást, igyekezni kell, meg kell tartani Isten törvény. Nem elég, hogy hiszed, nem elég, hogy az elmédben egyetérsz, meg is kell valósítani. És közben a sorrendet, a lépéseket összecseréljük. Testem, nincs részesített igazság, tulajdonított igazság nélkül, ha már elméletileg akarok fogalmazni. Tehát mindig vissza kell oda menni, hogy ne legyen egy bűn, ami elválaszt engem Istentől. Vissza kell menni oda, hogy bűnbocsánatot kérek, ruhacserét kérek, hogy szennyes ruhában is merészkedünk Istenhez menni könyörögve, mint akinek semmilyen nincs. Ugye, tehát ahogy egy énekünk is mondja, hogy adni semmit nem tudok, keresztfádra borulok. Ebben a lelki magatartásban, és kérni, hogy magához fogadjon. És ha tiszta szív van, és ha az Isten a fiúság lelkével megajándékozott, csak akkor szólít fel, most aztán legyen az életed szentség az Úrnak. Most indulj el, hogy Isten parancsolatait betöltsed és megtartsad. Kell ehhez az ember részéről az együttműködés, de ez csak egy kis parányi együttműködés. Ez csak éppen az engedelmességnek a készsége. Mert olyan csodálatos az írás, amikor azt mondja, hogy a szent lelket az engedelmesség lelkével, Isten engedelmesség lelkével támogat. Én soha se tudom eléggé csodálni ezt a kifejezést, hogy ezt is mi azt gondoljuk, hát engedelmeskedni már csak nekünk kell. De az ige azt mondja, nem így van, mert belülről a szent lélek támogat, és az engedelmesség lelkületét munkálja ki bennünk. Csak így lehetséges győzni. Tehát nagyon eltévesztjük a sort, hogyha így fogalmazunk, és ezt igazából a szótárunkban teljesen törölni kéne. Uram, igyekezni fogok, segíts nekem. Ez az örök csapta. És ilyen balga az ember, hogy százszor összetörjük a fejünket a falon, és még mindig neki megyünk. Valaki már tapasztalt, hogy ezen az úton előre tud haladni a megszentelődésben, az Isten parancsolatai betöltésében. És mégis újra ezt próbáljuk. Uram, ígérem neked, jobban fogok igyekezni. Kérlek, segíts nekem. Még hozzá is teszünk, add azt a szent lelkedet. Na de hogyan gondoljuk? Hát a Szentlélek bűngyűlölő, isteni lény, aki bűngyűlölő. A Szentlélek meg nem tisztított szívbe soha nem költözik. Csak egy kitakarított, megtisztított szívbe. Ezért vagyok én sokszor megrettenve, ha valakitől ilyet hallok, hogy most nem veszek úrvacsorát, mert most olyan rossz lelki állapotban vagyok. És akkor mi történik most? Akkor vesztegelünk a bűn a sátán rabszolgaságában? Akkor el fogunk benne merülni? Mert hiszen, hogyha nem rendezzük el a bűneinket, nem kaphatunk szent lelket. Szent lelek nélkül semmi jót nem tudunk cselekedni. Ez annyira fekete-fehér, nem hangzik el a lábmosásnál, ha meg nem moslak téged, semmi között nincs én hozzám. Nekünk arra van szükségünk, hogy Krisztus magához fogadjon minket, hogy a fiúság lelkét ajándékozza nekünk. De ez mindig abban a sorrendben kezdődik, ahogy elmondtam. És szeretném egy pillanatra Ezékiel könyve 36. fejezetét fellapozni. Ugye az előbb Zakariás látomására hivatkoztam, most Ezékiel könyvéből idézek. Igazán láthatjuk azt, hogy a szépséges evangélium az Ószövetség lapjain is megtalálható. Nézzük csak meg Ezékiel könyve 36. fejezetében a 26.-27. verset. Világos a sorrend. Hogyan lesz az ember bűnösből igazzá? Hogyan fáradozik a megváltó értünk? Így olvasom. 26-27. És adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek. És elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek hús szívet. És az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok, és az én törvényeimet megőrizzétek, és betöltsétek. Meglátjuk ugyanazt a sorrendet, amiről ideig beszéltünk. Az első az, hogy Isten kicseréli a szívünket. Itt is egy hasonlatot alkalmaz. Milyen a kőszív? A kőszív kemény. Nem hatol bele semmi. Ellenáll a Szentlélek befolyásának. És a hússzív puha. Megszólítható, tanítható. Ebben a Szentlélek már ki tudja fejteni a hatását. És még egyszer mondom, a bűnbocsánatban kap az ember kőszív helyett hússzívet. Ez nem egyszer történik az életben, félre ne értsük a dolgot, ez nagyon sokszor történik az életben. De sokszor mi úgy vagyunk, hogy már belefáradunk a saját fogyatékosságainkba. És megint jön az a vádoló sátán, és azt mondja, hát azt képzeled, hogy már ennyiszer elestél, nem szégyeled magad, hogy te mindig csak bűnbocsánatért folyamodsz? De gondoljunk csak arra, hogy az a Krisztus, akit megkérdezett Péter, hogy Uram, ha vétkezik ellenem az én atyám fia, és egy nap 7-szer ezt megteszi, és hozzám jön, hogy bocsáss meg, hányszor kell megbocsátani, még 7-szer is? Mit válaszolt Krisztus erre? Nem mondom neked, hogy 7-szer is, hanem még 77-szer is. Gondoljuk, hogy az a Krisztus, aki ezt mondta, nem hajlandó velünk szintén megtenni ezt. Halljuk meg a szavát, nem mondom, hogy egy nap 7-szer, hanem még egy nap 77-szer is. Tehát látjátok, hogy itt akadunk el ennél, hogy megismerni és elhinni az Isten irántunk való szeretetét. Magunkból indulunk ki. És akkor megint becsap az a bizonyos ellenség, és azt mondjuk, na nem, hát én nem régen kértem bocsánatot, hát én most röstelek így oda, mert inkább összeszedem magamat, és majd. De ez a csapda, ez az, amit nem szabad tenni. Ez a rengeteg bátorítás, amit az ige a győzzön meg minket, hogyha csak egy árnyékot érzek Krisztus között és közöttem, azonnal menjek hozzá. Azonnal rendezzem el, azonnal kérjem a ruhacserét, azonnal kérjem, hogy tiszta szívet teremtsen bennem. Ne tűrjem meg ezt a válaszfalat közte és köztem. Milyen megindító, amikor Ézsaiás könyvében azt mondja az Úr, no gyertek, törvénykezzünk. Első percben félelmetesen hangzik, de így folytatódik. Ha a bűneitek skarlátpirosak, hófehérek lesznek, és ha vérszínűek, mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint a gyapjú. Lám Dávid elhitte az Isten iránta való szeretetét, mert a Szentlélek ihletésére így könyörögni a szörnyű bűne után, hogy moss meg engem, és fehérebb leszek a hónál. Ő hitte ezt. És testvérem, nekünk is hinni kell. És itt nincs megállás, szó sincs róla. Ez nem visszaélés az Isten kegyelmével. Mert aki ezt tiszta szívből áttéli, azt az Isten mindenki megszólítja. Most ezután legyen az életed szentség az Úrnak. Most akkor, ha az én parancsolataimban jársz, és törvényeimet megtartod. De ezt már nem egyedül kell tenni, hanem ott van a Szentlélek, aki engedelmesség lelkével dolgozik bennünk, támogat minket. Kedves testvéreim, még egyszer idézem az alapigénket. Ébredj föl, aki aluszol, és támadj fel a halálból, és felragyog néked a Krisztus. És újra elmondom, hogy nincs más út. Vagy a halálban vagyunk, vagy felragyog a Krisztus. Olyan közbülső út, hogy én a saját igyekezetemmel kapaszkodom a Krisztushoz, meg kapaszkodom az üdvösséghez. Ez az út nem létezik. És bárcsak, ha nekünk igazán felragyogna a Krisztus. És mindannyian tudjuk, azt hiszem, hogy ma ez az üzenet a lehető legidőszerűbb. Gondoljunk csak a 10 szűz példázatára, mindnyájan elszúnyadtak és aludtak. És ha mi ebben a langyosságban maradunk, hogy elmémmel az Istennek, de a gyakorlatban a tetteimmel mégiscsak a bűnnek szolgálok, akkor belealusszuk magunkat a halálba. Belealusszuk magunkat az elveszésbe. Bezárul a kegyelem ajtaja, és mi nem öltöttük magunkra azt a bizonyos mennyegzői ruhát. Én nem tudom ki, hogy van ezzel, ugye majd a következő tanulmányunk foglalkozik részletesebben ezzel, hogy de már ma is olvashattuk, ugye, hogy milyen a Krisztus mennyasszony, a hívő egyház, mikor Jézus megjelenik, adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba, amely a szenteknek igazságos cselekedetei. Arra mondtam, hogy nem tudom ki, hogy van ezzel, hogy mikor ezt olvassuk a Bibliában, akkor azt mondjuk elérhetetlen magaslat. Hát lesz ilyen valaha? Lesz valamikor igaz és tiszta egyház? Hát pedig nem lehet félreérteni, felöltözött tiszta, ragyogó, fehér gyolcsba, ami a szenteknek igazságos cselekedetei. Ma olvastuk, hogy megvizsgálják a mennyegző vendégeit, és nem vehet részt a mennyegzőn, akinek ez a ruhája nincs meg. De most látjátok, itt van a megoldás. Ha a gyülekezetben, a gyülekezetekben és egyenként nekünk felragyog a Krisztus, ha megtanuljuk igazán, hogy hogyan lehet az ember bűnösből igazzá, és nem a büszke énünk dolgozik, és nem tud mindig elkábítani az ellenség azzal, hogy csak igyekezzél, így nem merj az Istenhez menni. Ha mi ezt az Isten által kijelölt utat járjuk, drámai pozitív változás van az egyéni életünkben, de a közösség életében is. Akkor megnyílik az út, hogy legyen egy igaz egyház, egy hívő egyház, amely öltözött tiszta és ragyogó fehér gyolcsba, amely a szenteknek igazságos cselekedetei. Az emberi szavak azok csak emberi szavak. De bárcsak egy is fényt gyújtana bennünk, bárcsak egy reménycsillag kelnene fel a szívünkbe, hogy mégis lesz ilyen egyház, és mi is lehetünk ennek a tagjai, és mi is magunkra ölthetjük a mennyegzői ruhát, és részt vehetünk a mennyegzőn. Kívánom, hogy az Isten lelke érlelje tovább bennünk ezeket a gondolatokat, és személyesen átéljük azt, hogy felragyog nékünk a Krisztus, és megtaláljuk az utat ahhoz, hogy ő magához fogadjon, hogy a lélek gyümölcsei kezdjenek teremni az életünkben, hogy valódi élettapasztalatunk legyen, hogy milyen az, amikor Isten lelke lakik bennünk, amikor a Szentlélek által Krisztus maga lakik bennünk, inspirálja, megtisztítja az indítékainkat, és Isten szerinti igaz cselekedeteket tudunk megvalósítani egyedül az ő dicsőségére. Mert aki ebben a tapasztalatban részesül, az soha semmit nem fog magának tulajdonítani. Az pontosan tudja azt, amit Pál apostol így ír, és élete végén is csak ezt vallotta, hogy úgy szeretnék megállni Isten előtt, akinek nincs igazságom a törvényből, nincsen semmi érdemem, semmi igazságom abból, hogy én az én igyekezetemmel betöltöttem a törvényt, de van igazságom, Istentől való igazságom, a Krisztusban való igazságom a hit alapján, és ezért minden dicsőség az Istené. Ahogy egyik énekünk mondja, s célt, ha érek, zeng az ének, Isten műve ez. Kívánom, hogy így legyen mindannyiunk életében. Amen.
Isten tiszteletünk befejezésére keressük meg a 226-os számú éneket, és az első, második, harmadik versszakát énekeljük el. 226-os.
Szerető mennyei atyánk, hozzád jövünk az Úr Jézus Krisztus nevében, és szeretnénk neked hálával köszönni a szépséges, csodálatos, örökkévaló jó hírt. De Urunk, olyan gyenge a mi szívünk, elménk, hogy ezt befogadjuk, hogy ezt igazán elhiggyük. Add, hogy annak az éneknek a szavai, amit énekelhetünk, a szívünkbe vésődjenek, és olyan élettapasztalatunk legyen, hogy ezt teljes szívből háladással tudjuk valóban énekelni. Urunk, kérünk, bocsásd meg nékünk, hogy a te igéd világos szavai ellenére mi mindig újra meg újra csak önerőből próbálkozunk, és megtisztítatlan szívbe kérjük a te szent lelkedet, és nem fogjuk fel, Krisztusunk, hogy csak a te áldozatod alapján, csak a te közbenjárásod által kaphatjuk meg. Urunk, kérünk, áldj meg bennünket egyenként, de áldj meg gyülekezeteinket is. Add, hogy tényleg felragyogjon nékünk a Krisztus. Urunk, köszönjük, hogy reménységet öntesz a szívünkbe, hogy lesz még olyan gyülekezet, amely a szentek igazságos cselekedeteibe öltözött, amely valódi mennyegzői ruhát öltött magára. De kérünk, add, hogy ne fáradjunk bele, hogy minden módon kutassuk, megértsük, és hogy akarjunk pontosan ezen az általad kijelölt ösvényen elindulni. Ezt az újat megpróbálni, hogy egyedül rád támaszkodva, és a büszke énünket félretéve, teljesen minden dicsőségünket és érdemünket letéve, egyedül a te segítségedet kérve, és figyelve arra a belső hangra, a Szentlélek belső késztetéseire, végre igazán a te tetszésedre és örömödre tudjunk élni. Urunk, kérünk, hallgasd meg imádságunkat, kérjük a te áldásodat az egész napunkra, szenteld meg azt, beszélgetésünket, viselkedésünket, és add, Urunk, hogy életünk végéig világítson ez a fény szívünkben, és soha el ne homályosuljon, és végül ennek a fényében, ennek a segítségével célba érkezhessünk. Köszönjük, hogy meghallgatod imádságunkat. Maradj, kérünk, a te kegyelmeddel és szereteteddel velünk. Amen.
Támogatásul a 255-ös számú éneket keressük meg, és három versét énekeljük el.